Eredményes élettalálkozó, 2009. február 6.
Isten hozott mindenkit. Igyunk. Kezdjük egy kurta, de szívből jövő imával, és aztán egy hírrel, jó? Rögtön egy hírrel folytatjuk. Nagyon izgalmas. Készüljetek. Mennyei atyánk, köszönjük neked a mai reggelt, és hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van, és hálásak vagyunk mindazokért, akik hallgatják esetleg ezt, és az összes többi felvételt, amelyet készítettél itt az Isten tiszteleteken, a bibliaiskolás órákon, hogy tényleg elviszed az evangéliumodat minden emberhez. Látványosan és titokban, hangosan és csendben, de sokkal többen hisznek, mint mi gondoljuk, vagy látjuk. Úgyhogy csak dicsérünk téged, és tudomásul vesszük, hogy valami nagynak, valami hatalmasnak vagyunk a részei, és félelemmel, de örömmel és vágyakozással jövünk utánad. Kérünk, hogy a mai napot is használd arra, hogy előrébb vigyél minket, hogy taníts minket, hogy szeress minket, hogy a szívünket átformáld. Ne csak tudást adj, hanem mélyen megélt tapasztalatot, valóságot, új életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké, a hír. Hányan emlékeztek rá, amikor az előző fél évben az apologetika órából csinált a Kornél egy nyílt estét, egy nyílt napot, és videót vetítettünk? Hányan voltatok ott? Az jó buli volt, nem? Emlékeztek? Voltunk vagy 50-en, 60-an? Hányan lehettünk? Talán még 100-an is? Nem tudom. Az ABT terem tele volt, én csodálkoztam a legjobban. És azt hiszem, hogy nagy sikere volt annak az estének. Az a film nagyon, nagyon meggyőző volt, és olyan emberek hallották az evangéliumot, akik talán soha azelőtt. És úgy döntött pásztor Barry és Cornél, hogy ebből egy rendszert szeretnének csinálni egészen addig, amíg Isten így áldja ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy időnként nyílt napokat szerveznénk a Ketán, szándékosan evangelizációs céllal. Lehet ezt úgy csinálni, hogy a meglévő tematikát egy picit úgy csúsztatni afelé, hogy ez szóljon nem hívő embereknek is, érdeklődőknek is. De most a mi esetünkben, én most kegyelem teológiáját tanítok, témát váltunk, és ez gyakorlatilag február 13-án lesz, és az előadásnak az a címe, hogy evolúció, egy elmélet felemelkedése és bukása, akik hisznek benne, és azok, akik már nem. Vajon mindaz, amit a világról eddig tanítottak nekünk, a modern 21. század tudományos felismeréseinek tükrében is megállja-e a helyét? Vagy mindaz, amit a gyerekeinknek a mai napig kötelező megtanulni, nem több csupán, mint egyszerű tévedés? Ez lesz a címe, és arra kérlek titeket, hogy vigyetek ilyen meghívókat, oké? És osztogassátok, szerintem ez izgalmas. A tematika az lesz, hogy ilyen több darabban megnézzünk videókat, és közben tanítok, illetve választadok kérdésekre. Valahogy így fog kinézni, és ha minden igaz, akkor Kent Hovinnak a videóit fogjuk használni, akiről már harmadik hete csodákat regélünk. Jó, tehát izgalmas lesz. Ugye tudjátok, hogy a Kent Hovind, tehát nem messziről apologetizál, hogy úgy indul, hogy óvatosan, és a kereszténység témaként sem jön elő, ahogy én szoktam, hanem ő rögtön azzal kezdi, hogy lelkipásztor vagyok, szerintem a Biblia igaz, és az evolúció téved, és most megmutatom, hogy miért. De én úgy fogom kezdeni, hogy lesz egy átvezetés, oké? Tehát, hogyha úgy hozol el valakit, hogy nem mondtad neki, hogy ez egy keresztény alapú tanítás lesz, akkor sem fog kifordulni az ajtón, mert én megteszem ezt az átkötést. Jó? Az elején.
Hát sziasztok! Van egy rövid gondolat, amit Isten el akar mondani nekünk. Ezzel kapcsolatban kaptam gondolatokat, hogy Istenre még inkább gondoljak úgy, mint az atyámra, mint az apukámra. És hogy ez annyira távol áll tőlem még régen, tehát hogy Istenről teljesen másképpen volt, és szerintem a világnak, max a keresztényeknek van egy ilyen képük, senki másnak nincs egy ilyen képe. Esetleg a zsidóknak, még a nem hívőknek is van egy ilyen képük az atyáról, nem véletlenül hívják atyuknak. De mi miért hívjuk annak? Úgy értem, milyen jogon? Ha ezen gondolkodtam kicsit. Meg hogy hol ír erről a Biblia, vagy most tudod. És zsidók 12-ben van erről szó kicsit, és egy nagyon érdekes kontextusban, nagyon érdekes összefüggésben. Azt mondja, zsidók 12:5. Azt mondja, Isten fiai vagytok, és ő bátorít bennetek. Ez jó. Ez jó. Isten bátorít minket. Isten az atyánk, egy olyan atya, aki nem leordítja a fejünket, aki, tudod, nem is a tetteinkben szerint bánik velünk, ezt sokszor mondja egyébként, hanem bátorít minket, és szükségünk van bátorításra. De ez külön tudomány alakult ebbe a menedzsment szakágban, hogy bátorítani, a bátorítást, a motiválás és ösztönzés. De talán a bátorítás szó egyébként is egy nagyon pozitív szó. Bátorít, Isten bátorít minket. Mire bátorít? Nyilván arra, hogy tudod, elmondja a jövőt, elmondja, hogy ne féljünk, ő velünk van, elmondja, hogy ő a mindenható, az ő kezében van az egész. De aztán így folytatja egyébként, és azt mondja, de egy figyelmeztetéssel, de ezt a bátorítást elfelejtettétek. És tényleg van ilyen, hogy elfelejtem. És aztán azt mondja, hogy, és idéz példabeszédekből, hogy fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit fiává fogad. Úgyhogy, és valami egy másik oldaláról beszél a mi kapcsolatunknak az Atyával, Istennel. A bátorítás és az a szerető, tudod, gyengéd gondoskodás mellett van egy szintén szerető és gyengéd, de egy fegyelmezés, ami sokszor nem tetszik nekünk. És én sokszor felteszem a kérdést, nem tudom, biztos ti is, hogy miért nem lehet minden ilyen sima, ha már egyszer, tudod, oké, még nem voltam hívő, mentem Isten ellen, a világ ellen, egy rossz képen volt az igazságról, a valóságról, hittem az evolúcióba, persze, meg tudod, a szeretet az nekem csak egy érzés volt, meg kihasználtam a többiem, de hogy most, hogy hívő vagyok, tudod, miért kell nekem fegyelmezés? Miért kell Istennek engem fegyelmeznie? És aztán azt mondja, hogy kicsit később, hogy mert minden fiút megnevel az apja, és persze a lány is lehet, tehát minden gyermeket megnevel az apja. És egyszerűen bele van, hogy is mondjam, kicsit drótozva a mi földi kapcsolatainkba, tudod, a saját apukám, vagy hogyha szülő vagy a saját gyereket felé, ez a, hogy egyszerűen fegyelmezni kell. Mert miért fegyelmezem? Mert rosszot akarok neki? Nem, mert jót akarok neki. Mert benne van a rossz, benne van ez a bűnös természet. És ha nem fegyelmezem, akkor olyan lesz, mint a vadhajtás. És megint csak egy példa, amit használunk a való életben is, de a Biblia is nagyon sokszor használja, hogy az ember az olyan, mint egy, hogyha nem bánnak vele, nem fegyelmezik, nem tanítják, olyan lesz, mint egy ilyen elhagyatott kert. Tele gazzal, mindenféle, tudod, vagy mint a szőlő, amit nem metszenek meg, és az nem terem gyümölcsöt, hanem hatalmas ilyen mindenféle indák nőnek rajta. És nem véletlen, hogy ilyen képeket tett Isten a természetben és a mi életünkben. Ez mind ő találta ki, hogy ez így működjön, mert meg akartam mutatni ezt, hogy a mi kapcsolatunk az ővele az nagyon hasonló, mint a mi kapcsolatunk a saját édesapánkkal, vagy a gyermekeinknek velünk. Valószínű, tudod, hogy nyilván az édesanyja is. Ez egy másik, még bensőségesebb kapcsolat, de ezt a példát hozza a Biblia, és hogy ezt mondja a 8. versben, hogy mindenkinek szüksége van a fegyelmezésre. De soha nem kaptok fegyelmezést akkor, ha nem vagytok igazi fiúk, hanem csak törvénytelen gyerekek, tehát ezt a másik fordítás fattyaknak mondja, tehát akik fattyak, azokat nem fegyelmezi meg. És sokszor elgondolkodtam, hogy nekem egy módon nem volt ennyi problémám, míg nem voltam hívő, ugye? Látszólag. Vagy ezt nem mondjuk el, mert ki akar hívő lenni ezután? Ám már döntést hoztatok, úgyhogy sajnálom. Ezzel Sanyi szokott viccelődni. Ezt elszúrtuk. De hogy nincs itt vége, mert hogy ez csak látszólag ennyi. Mert többre vagyunk elhívva, mint arra, hogy csak egy ilyen tunya, kényelmes életet éljünk. És igazán kényelmes életet én hiszem csak akkor lehet élni, hogyha körbe vagyunk véve gondoskodással. De ha nekem kell erről gondoskodni, nekem kell biztosítanom ezeket az összes feltételt, ha én lennék a világ ura, akkor nem lenne egy perc nyugtom se. Tudod, akkor lenne egy perc békém, hogyha rajtam múlna, tudod, ugye ez a mai divatos elképzelés, biztos ismeritek, a Bob Proctornak hívják, egy nagyon gonosz figura, és tudod, hogyha ez lenne igaz, amit ő mond, hogy én irányítom a valóságot, akkor lenne egy perc nyugtam. Hú, most alszok, most nem figyelek oda, egy kicsit, és a valóság már össze is omlott. És kész. Nem, hanem van egy szerető atyám, van egy mennyei atyám, aki figyel mindenre, aki figyel rám, aki gondoskodik rólam, és bátorít, és aki szintén, ha kell, fegyelmez. És azért kell, mert hogy éretté váljunk, és azt is mondja egyébként valahol, hogy igen, később, hogy 10. versben, hogy abból a célból teszi ezt, hogy szentek lehessünk olyanok, mint ő. Wow, ugye ez mit jelent? Hogy igazából tökéletes, igazából az, hogy a jellemünk olyan szerető, olyan nagylelkű, olyan egészséges lehessen, mint az övé. Ezért fegyelmez. Azt mondja, hogy erre használja ezeket a próbákat, ezeket a nehézségeket az életünkben. És én örülök. És tényleg nem bánik kesztyűs kézzel velünk néha, legalábbis így érzem. De sosem mondhatom azt, hogy ez nem volt a javomra utólag. Hanem mindig azt kell, el kell ismernem, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy nem hagytad, hogy tovább menjek a hülyeségbe. Köszönöm, hogy megállítottál. Köszönöm, hogy kijavítottál. És belegondolok, milyen rossz lenne, hogyha ezt nem tenné, hanem csak rohannék ezerrel. Vannak ilyen emberek, akik belekezdenek valamibe, nem is gondolják, hogy csak mennek benne ezerrel, nagy lelkesedéssel. És hogyha rossz irányba indul el véletlenül, hát az ciki. Volt nekünk is ilyen kollégánk, aki ráviszünk egy feladatot, és ahogy ő gondolt, elkezdte csinálni, és csinálta, már 20 órát beletetten, és hey, de tök rossz, amit csinálsz. Ugye értem, teljesen rossz irányba indultál el. Meg kellett volna kérdezni. És hogy Isten ezt nem engedi. Úgy értem, ha hagyod, hogyha csak egy picit is figyelsz rá, akkor hagyod, hogy megállítson, és a jó irányba tereljen. Úgymond. És olyan, mint egy jó GPS, hogy mutatja, hogy itt útlezáráson menj erre, és gyorsabban. Amerikában már vannak ilyenek, itt szerintem még lehet, hogy még itt is. Hogy mutatják, hogy hol van épp lezárás, meg hol van baleset, meg minden. És hogy Isten így kikerülteti velünk a bajt, úgymond, a nagy bajt. Lehet, hogy belevisz kisebb bajokba. Nekünk nem biztos, hogy kicsinek tűnik, de mindez azért, hogy valami nagyobb marhaságtól megkíméljen bennünket. És persze a legnagyobbtól, a legnagyobb veszteségtől, a haláltól megkímélt már bennünket. Úgy értem, átvállalta, és mi soha többet nem tapasztaljuk meg a halált, azaz az elválasztottságot őtőle. Ilyen egy igazi atya. És ez nekem nagyon bátorító, de szerintem mindenkinek, mert egyszerűen csak belegondolni, hogy van valaki, van egy nagyon hatalmas, szerető lény, a lény az olyan személytelen kicsit, de egy apa, egy atya, aki hatalmas, akinek megvan az ereje arra, hogy megvédjen, hogy neki kell, hogy engedelmeskedjen minden végső soron, és ő mivel ilyen hatalmas, elég nagy szabadságot is ad, de hogy ez a, szerintem a békémnek az egyik forrása, hogy ezt tudom. És minél inkább ismerem őt, minél inkább tudom, hogy ő milyen, annál nagyobb békén van az életbe. Egyébként erről szól a Lukács 15-ben, ez az utolsó gondolatom szerintem, hogy Lukács 15-ben ugye tékozló fiú, szerintem mindenki ismeri, még nem hívőként is tudtam, mi az a tékozló fiú, mert egy olyan történet, amely mellett még a legkeményebb ember is azt mondja, hogy wow, hogy ez, hogy ilyen egy apa, hogy a fiát visszafogadja, nem számít, hogy mi történt. És ilyen egy fiú, aki ismeri az apját, vagy aki belátja, hogy az apja szerető, hogy visszamegy hozzá, visszamer menni hozzá. És ez a nagy dolog egyébként. Ez a másik oldalról, hogy visszamerünk menni hozzá. És ezt erre bátorít minket állandóan, hogy gyere vissza hozzám. És egyébként a Biblia is azt mondja a 11. versben, és Zsidók 12-ben, hogy ez a fenyítés békességet eredményez az életünkben. Egyszerűen lehet, hogy a mi koncepcióink szerint nem tűnik logikusnak, de valahogy így működik a világ, így van összerakva. Ha Isten hagyom, hogy megfenyítsen, hagyom, hogy megtanítson, annak az eredménye béke. Egy nyugalom, egy biztos talaj, egy stabilitás, ami megállva hihetetlen erőm lesz, hihetetlen energiám lesz egyébként. És a békesség az nem egy passzivitás, a békesség, talán erről beszéltünk már, hogy a békesség az a legstabilabb lelki állapot, ahol az ember a legnagyobb dolgokat képes elérni. Tényleg. Én hiszem, minden tekintetben, személyes kapcsolatainkban és a munkánkban is. Tudod, ha nincs békém, tudod, hogy tudnék koncentrálni a munkámra? Állandóan, tudod, megzavarna valami. Aggódás, félelem, szorongás. Szerintem lehetetlen koncentrálni, ha csak, tudod, nem valami. Tudod, valami vakság van ott esetleg. Nem látom a valóságot. Úgyhogy... Oké. És utána jön néhány gyakorlati tanács a Bibliában, azt mondja, hogy ne szomorkodjatok, hanem emeljétek fel a fejeteket, lehetek gyengék, erősítsétek meg magatokat. Ez úgy van a Kárliban, hogy a lecsüggett kezeket emeljétek fel, és a megrodjant térdeket erősítsétek meg. Tudod, és ez az állapot, amikor így az embernek megrodjan a térde, az amikor így felad minden reményt, amikor kétségbe esik, amikor elfárad, és akkor így összerodik. És azt mondja Isten, hogy nem kell. Én bátorítalak téged. Én vagyok a te atyád. Én vagyok a te szerető atyád. És én szeretném, hogyha tovább mennél, és adok neked erőt. És ő segít, hogy erőnk legyen tovább menni, erőnk legyen tovább csinálni, és legyen erő a kezeinkben, a lábainkban, a képletesen és szó szerint is. Úgyhogy ez csak egy rövid kép arról, hogy milyen a mi atyánk, de azt hiszem az egyik legfontosabb üzenete a Bibliának az üdvösség mellett, hogy nekünk, a hívőknek, hogy értsük ezt, és hogy egy mindennapi kapcsolatunk legyen vele. Wow. Oké. Okay. Amen. Okay.
Van egy atyánk. És... tényleg tovább szeretnénk menni Efezusiakhoz írt levéllel. De a Gyuri megint elszúrta. Nem, igazából nem. Csak egy gondolat nagyon fontos, és most nagyon aktuális. Hogy az atyánk annyira nagy, hogy az életünk legnagyobb fenyegetése felett áll. És A Biblia írja, hogy az ördög fogva tart minket, hogy rabjai vagyunk a haláltól való félelemnek. És ugye a modern ember a halál félelmet pozitív gondolkodással oldja fel. Nem gondolok a halálra, az életre gondolok. És hajszolom az élvezeteket, az élményeket, mert ameddig élvezem az életet, addig nem gondolok a halálra. Mert ha gondolok rá, igazából nincs túl mély válaszom rá. Esetleg azt mondhatom, hogy a halál nem veszélyes, mert csak elmúlok. Ugye? De van bennünk valami, ami ennél mélyebbre lát. Azt gondolom, hogy a legvilágibb ember is sejti valahol, hogy lehet, hogy nem csak elmúlok. Tehát lehet, hogy a halál után van egy folytatás, lehet, hogy a halál nem egy megkönnyebbülés, hanem egy veszedelmes utazás, amivel nem tudom, hogy hova érkezek, hogy hova jutok. A halál mindenképpen az elveszítése mind annak, ami most körülvesz, ugye? Ha belegondolunk abba, hogy ott van a családunk, ott vannak a felelősségeink, ott vannak az örömeink, ott vannak a tulajdonaink, ott van az élet, ahogy megszoktuk, a kék ég, a zöld fű, a havazás, a köd, ott van a világ körülöttünk, ahogy ismerjük, és ahogy esetleg szeretjük, a halállal elköszönünk tőle. Egy elválasztódás. És sokszor gondolunk arra, hogy jöhet fájdalmasan, jöhet úgy, hogy rossz időknek a szörnyű lezárása. És a halál mindenképpen egy zavarba ejtő dolog. És a modern pszichológia azt mondja, hogy a mentál higiéniás problémáinknak az egyik fő oka a haláltól való félelem. Ha másképp nem, akkor tudatalatti szinten. A bénultság, a veszítéstől való félelem, az aggodalom, mindaz, ami békjóba zárja sok embernek a hétköznapjait, a haláltól való félelemben gyökerezik. És hadd legyek egy picit most kisarkítva, mert Isten hatalmáról szeretnék beszélni, és a szabadságról, ami a miénk. De ahhoz, hogy ezt láthassuk, ahhoz egy picit ki kell sarkítani azt, ami azt hiszem, hogy tényleg sarkos is. A világ elbagatelizálja a halált, kirekeszti az életéből. A haldoklóinkat elvisszük a kórházba, és nem látjuk őket. A házi bulin, hogyha le akarod fagyasztani a légkört, akkor két tuti téma van, Jézus Krisztus és a halál. A megoldás az, hogy kirekeztem, és ilyen módon elbagatelizálom az értéket. A filmjeinkben a halál az ilyen hétköznapi dolog, ugye, és ott hullanak az emberek, és ez csak úgy normális, hogy értem, kivéve a főhőst, mert ő rá ratatatatatá, és ő sose hal meg. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a halál az semmi, és rajtad úgy se fog. És ez az üzenet ott van így a modern világban. De emellett nagyon sokan élnek rettegésben. Mert tudat alatt tisztában vannak vele, hogy ez egy komoly dolog. És az, hogy még csak 20 éves vagyok, az igazából nem mentesít engem a felelősségem alól. 50-60 évesen az ember ezt már tisztában látja. Ugye 20 évesen azt mondom, hogy még 50-60 év hátra van. Olyan messze van az, majd ráérek ezen gondolkozni. De én 41 vagyok, megettem már a kenyerem javát. És ez a 41 év úgy szaladt el, minthogyha nem is tudom, mintha nem is lett volna. Tehát valahogy így stikában elsomfordált mellettem. Tehát én a szívemben még mindig 18 éves vagyok, és készülök arra, hogy egyszer felnőjek, és elkezdjem az igazi életet. És nem értem, hogy ti például mit kerestek itt, hogy És mellesleg tudom, tehát a könyv miatt vagytok itt, és az üzenet miatt. De hogy értsétek, hogy olyan könnyű ezt elbagatelizálni. Közben a helyzet az, hogy minden ember meghal. Nem tudom, észrevettétek-e? Ugye te kivétel nélkül mindenki, nem az a dráma, hogy valaki meghal 20 évesen, hanem az a dráma, hogy senki sem marad életben. És nem olyan nagy a különbség a 20 és a 80 között, mint az, hogy egyáltalán élünk-e vagy sem. És ezt, ha megkérdezzük, azt gondolom, egy idősebb embertől, vagy valakitől, aki beteg vagy betegség tudattal él, az ő számára nyilvánvaló, hogy a fő probléma nem a mikor, hanem maga a halál. És a fiammal beszélgettem ma reggel, és ez az aktualitása, és nagyon érdekes, hogy ő egy ilyen kis racionális, kis fegyelmezett ember, aki így gondolkozik. És arról beszélgettünk, hogy oké, így a halál fenyegetése így viszonylag hamar reálissá válhat. És bizony a félelem a betegségtől, a félelem a haláltól az így bekúszik az életünkbe, és nagyon reál, ez egy józan dolog. Azt gondolom, hogy nem pessimista vagy, és azért félsz, hanem realista vagy, és azért félsz. És a pozitív gondolkodás ezen a területen a legpusztítóbb dolog, amit el tudok képzelni, mert elaltatja a felelősségedet. Mert ha a halál egy valós probléma, amit senki nem kerülhet el, akkor egy valós megoldást kell rá találni. Ugye az emberi életnek ezen a leegyszerűsített módon a legfőbb célja leküzdeni a halált. És most tudod, ha cinikusan mosolyogsz magadban, akkor nem érted a lényeget. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy hát úgyse lehet legyőzni, akkor miért foglalkozzak vele, csak hogy depis legyek egész életemben? Nem, mi van, ha le lehet győzni? Tehát mi van akkor, ha van a halálra egy válasz, ami realista, valóságos, olyan, mint a fal, amit magad mellett meg tudsz tapogatni, tényleg ott van, csak élned kéne vele. Mi van, ha van egy tabletta, amit bevehetsz, és a halál örökre a múlté? És nem a cián tablettára gondoltam, amivel a halál tényleg örökre a múltá válik, hanem hogy van egy valódi megoldás, nem tudom, érted-e? Ha van egy megoldás életed legnagyobb problémájára, akkor meg akarnád-e találni és keresni? Nem tudom, hányan játszottatok már videójátékot? Oké. Hányan tudjátok elképzelni, milyen lehet egy videójáték? Vannak feladatok, amiket egy virtuális valóságban kell végrehajtanod, és a feladat végrehajtásának vannak korlátai. És az egyik korlát az a játékosod élete, oké? Okay? Mert többnyire az van, hogy játszol a játékossal, és a, mit tudom én, ott jönnek azok a kis kukacevő, nem tudom mit, vagy melyik az a játék, ahol megy ez a kis harapos, melyik? Pac-Man, így van, a Pac-Man megy körbe, és neked ott menekülnöd kell, hogy ne egyenek meg. És aztán, amikor megettek, akkor vége van. De a játékban miért nem dráma ez? Mert megnyomod a New Game gombot, és újra kezded. Oké? Okay? Tehát a tehetségtelenséged, az, hogy elszúrtál dolgokat, ez mind elveszti a súlyát, ha van elég időt kijavítani a hibákat. Oké? Okay? Hogy nem éltél még eleget, nem probléma, ha élhetsz még eleget. Az életünknek ez a hajszoltsága, sürgetettsége, ez a beszorítottsága, az mind abból jön, hogy 70 évünk van ezen a földön. Van, akinek picit több, és van, akinek egy picit kevesebb. Ez az alapprobléma. Ha örökké élhetnél, akkor hát most pár évig szegény leszek, de aztán majd kikeveredek belőle. 50, 60, 100 év, kit érdekel? Majd kikeveredek belőle. Ez is egy élmény, ugye? Nem egy tapasztalat. Gondolj bele, vannak olyan szegény emberek, akik sose voltak szegények. Ugye? Olyan szegény gazdagok, akik sose látták, milyen szegénynek lenni. Az életnek ezt az oldalát, a gyémántnak ezt a csillanását sose látták. Én gazdagabb vagyok, mert átélhetem. És majd lesz időm a másik oldalra is. Örökké élek. Nem tudom, gondolkoztatok-e így? De esetleg gyerekként, amikor még naívak voltatok. És arról beszélek, hogy a haláltól való félelem egy valós dolog, amire van egy olyan válasz, egy olyan megoldás, ami épp annyira valós, mint maga a fenyegetés. Isten örök életet adott nekünk. Ahol az örök élet egyrészt az élet időtartamát jelenti, másrészt az élet minőségét. Az örök élet nem csak örökké tartó életet jelent, hanem egy minőségileg magasabb rendű életet, ami örökké tart. Most ebben tudom, hogy hisztek, mert jó keresztények vagytok, de tudom, hogy könnyű ebben úgy hinni, hogy tudom, mint egy tárgyi anyagot, amit egy tesztben meg tudok helyesen válaszolni. Igen, a kereszténynek örök élete van, igen vagy nem. Igaz, hamis? Igaz. Király. Tudom, de az aggodalmamat nem oldja föl, a félelmemet nem oldja föl, mert csak egy felszínes ismeret. És amiről a fiammal ma reggel beszéltünk, az az, hogy valamennyiünk életében eljön az a pillanat, amikor szembe kell néznünk a halállal. Nem azért, mert lejárt az időnk, hanem azért, mert az érettségnek, a kereszténység fejlődésének, a felnőtté válásnak ez a szerves része. A felnőtt ember, a szabad ember nem fél a haláltól. Az az ember, aki Isten fia, nem fél a haláltól. És az egyetlen mód, ahogy ettől a félelemtől meg lehet szabadulni, az az, hogy megkérdezem Istent, hogy mi az, hogy meghalni. Az, hogy fölveszem a keresztemet, azaz elengedem a dolgaimat magam körül, és vállalom a halált, legalábbis az imámban. Amikor oda megyek Isten elé, és azt mondom, hogy elszámolok mindennel. Megyek haza. Lehet, hogy most csókoltam meg utoljára a feleségemet, most öleltem meg a gyerekemet utoljára, nem kell már kifizetni a számláimat, nem kell megírni a következő hírlevelet, nem kell már csinálni semmit. Elmegyek. De hova? De mi történik? Félelmetes. Istenem, mutasd meg nekem, hogy milyen lesz, amikor elhagyom ezt a földet. Mutasd meg, hogy mit jelent élni. Hogyha tényleg meg fogok halni, mert lehet, hogy még ez a generáció is meghal. Ugye? Tehát nem biztos, hogy megéljük az elragadtatást. Reméljük, és akkor átmegyünk a földi életből az örök életbe halál nélkül, de lehet, hogy meghalunk. Lehet, hogy én meghalok. Milyen lesz, Uram? Miről szól ez? És azt mondja, azt hiszem, talán a 16. Zsoltár, vagy a 116. Hogy Istennek drága az ő szentjeinek a halála. Úgyhogy ez egy nagy pillanat, egy nagy dolog, a hitbeli járásunknak a legnagyobb, és talán az egyik legdicsőségesebb lépése. Amikor annak a valósága, hogy tudom, hogy az élet a közösség Istennel, és hogy az életem itt a Földön is ez a közösség volt Istennel, olyan szélsőségesen megmutatkozik, hogy bátran lépek át az életből a halálba. És valójában az életből az életbe. De ez nem lehet egy vallásos ismeret, ez nem egy teszt tananyag, amit megtanultam, hanem ez egy olyan valóság kell, hogy legyen, amit átéltem Istennel. És ezt tudjátok, hogy Istennek szenzációs szimulátorai vannak. Úgy értem, az ima, az elmélkedés, a vele való közösség, amikor ő elkezd neked képeket mutatni, amikkel te mész, és ahol a szívedben, az elmélkedésedben nagyon tudatosan, nem egy transzról beszélek, vagy ilyesmiről, tudatosan te ott vagy, de elmész egy történetben olyan messzire, amilyen messzire Isten nélkül sosem mernél menni, és olyan valóságosan, hogy átéled az élményt. És ahol megtapasztalhatod az ő természet feletti gondoskodását, anélkül, hogy a valós fizikai életben át kéne élned. Az imádban átélheted, hogy milyen meghalni. De ez több kell, hogy legyen, mint csak az, hogy te gondolkozol róla, és vannak jó ötleteid. Ez az kell, hogy legyen, hogy Isten ott van veled, és ő vezet téged, és megmutatja, hogy ez micsoda. De a lényeg az, hogy valójában nem halunk meg soha. Amit ott látni fogsz, az, hogy nem halsz meg. Mert az élet soha nem csak annyi volt, hogy kapcsolatban vagy a testeddel, a fizikai környezettel, a számláiddal és a családoddal, hanem az élet igazából mindig az Istennel való kapcsolat volt, amely soha egy pillanatra nem fog megszakadni. Valójában csak a környezet az, ami megváltozik. És mind az, amit a lelked követel, ami a lelkednek fontos, a biztonság, az állandóság, a szeretetség, a cél, az értelem, az egy pillanatra se változik meg, amint átlépsz erről az oldalról a túloldalra. Ha ezt bejárattad Istennel. Emlékeztek erre, hogy Dávid nem vette föl Saul páncélját. Ugye emlékeztek rá? Miért? Mert nem volt kipróbálva. A hitbeli járás lényege, hogy Isten megtanít neked kategóriákat. Neked hagynod kell, hogy megtanítsa neked ezt a kategóriát. Hagynod kell, hogy megtanítsa, mit jelent bátran élni. Oké? Okay? És akkor ki van próbálva? Az utolsó példa, hogy a katona, és ezt is hallottátok már tőlem, de ez egy nagyon igaz példa. A katona, ha jó katona, ha hasznos akar lenni a csapatának, ha hasznos akar lenni az országának, ha hasznos akar lenni a célnak, amiért harcol, és tudjuk, hogy sokszor kétes célokért küldenek csatába embereket, de az idealisztikus kép az, amikor a katona az igazságért, a szabadságért harcol, a szeretteiért harcol, a gonosz ellen. Cselekszünk, nem vagyunk bambák, akik hagyják, hogy az ördög azt csináljon, amit akar, hanem ha az ördög rávesz embereket arra, hogy ártsanak nekünk, vagy azoknak, akiket szeretünk, akkor Isten kegyelméből fegyvert fogunk, és megvédjük magunkat. És a Biblia tele van szent harcokkal, amik nem hamis célokat jogosítanak, vagy igazítanak meg, hanem nagyon is igaz és szent célokat követnek. Úgyhogy a katona, legyen az keresztény vagy nem keresztény, egyetlen egy módon harcolhat jól, ha nem fél a haláltól. Nem tudom, érted-e? Az első nap még naív vagy, és azt hiszed, hogy hát, kis kommandózás lesz. De amikor előszólottsan szét az agya a haverodnak melletted, akkor a kép átrajzolódik. És amikor harmadik napja nem alszol a lövészárokban, a kép átrajzolódik. És a velem nem történhet semmiből, átmegy oda, hogy ez az utolsó napom. És az egyetlen mód, ahogy reálisan cselekedhetsz, az az, hogy elszámoltál az élettel. Hogy nem félsz a haláltól. Most megteszem, amit még kell, de ez az utolsó napom. Elvartam a szálakat. És nem félek, rendben van így. Békét kötöttem, eljött az időm, és befejezem a futásomat. És akkor szabad vagy. Akkor föl tudsz állni a keresztűzben, és átszaladni, hogy te legyél a mozgó célpont, hogy a többiek még megtehessék, amit kell. Akkor cselekedhetsz, ahogyan kell, katonaként. És dicsőségesen. Szívdobogással, adrenalinnal, de nem bénító rettegéssel. És csak, hogy értsétek, hogy Isten semmi kevesebbet nem kér tőletek nap, mint nap. A kereszténység alapparancsa, hogy vedd föl a keresztedet minden nap, az ugyanez. Érted? Ugyanez. Az egyetlen mód, ahogy el tudod viselni a főnöködet, az egyetlen mód, ahogy el tudod viselni a kormányt, az egyetlen mód, ahogy el tudod viselni a világ szorítását, az az, hogyha szembenézel a halállal. Hogyha elengeded mindazt, aminek az elragadásával fenyegetnek. Tudom, érted-e? Elveszítheted, elveszem tőled. Félj, retteg, ugrálj úgy, ahogy én csettintgetek. Ó, igen, tényleg nem akarom, hogy elvedd. Mit tegyek, hogy ne vedd el? És rabszolga vagyok. De ha azt mondod, hogy már elveszítettem, nem tudsz tőlem elvenni semmit, amit ne adnék oda önként, és amit pedig nem adok oda, azt sose veheted el tőlem. Soha. Úgyhogy te nem parancsolsz. Azt teszem, amit tennem kell. Mondhatom úgy, hogy azt teszek, amit akarok. És azt akarom tenni, amit a szívem diktál. És a szívem pedig Istené. Úgyhogy azt teszem, amit Isten vár tőlem. Nem úgy, mint egy rabszolga, hanem úgy, mint a király fia, akiért a király az életét adta, akit tisztelek és szeretek, és akit szolgálni a legnagyobb dicsőség. Katonák vagyunk, mindannyian. Azt hiszem, hogy ez a szabadság egyik titka. Amen. Amen. Kell-e még mondani valamit ezután? Igen. Lefordítom. Kérdés a Zsoltnak az volt, hogy keresztényként mi a valódi felelősségünk? Nagyon jó kérdés. Mi a valódi felelősséged? Sokszor keresztényként Istennel tévesztjük össze magunkat. Tehát úgy értem, Istent játszunk. Olyan felelősségeket hordozunk, amiket Istennek kell hordoznia, illetve amiket egyedül Isten hordozhat. Például felelősségem, hogy belőle egy jó keresztény legyen. Közben Isten azt mondja, hogy szabad akaratod van, és azt csinálsz, amit akarsz. És hogy vállalhatnék én felelősséget a te döntéseidért? Azért vállalhatok felelősséget, hogy én mit törekszem megtenni azért, hogy te jó keresztény életet élhess. De itt is a törekszem szót használtam, mert vajon van-e teljes uralmam a saját életem felett? Azt se tudom, mit hoz a holnap, hogy élek-e még vagy sem. Ha azt ígérem és felelősséget vállalok azért, hogy egész életedben prédikálni fogom neked az evangéliumot, azt se tudom, hogy élek-e még holnap. Hogy vállalhatok ilyen felelősséget? Úgyhogy, ha átgondolod azt, hogy mi fölött van ténylegesen hatalmad, és mi felett nincsen, akkor nagyon sok olyan dolog lekerül a válladról, amit eddig te hordoztál. És persze stresszelt, mert érezted, hogy miközben neked kell hordoznod, lehetetlen hordozni. Lehetetlen uralnod a körülményeket, lehetetlen uralnod néha saját szívedet, lehetetlen uralnod, majdnem mindent lehetetlen uralnod. Akkor mégiscsak felelőtlenek vagyunk, csak éljünk bele a világba. És nem. Én azt gondolom, hogy a hívő ember felelőssége a mai napról szól. A holnap az egy illúzió, és megérinthetetlen. A tegnap elmúlt és kicsúszott a kezed közül. A felelősséged az, hogy ma, és mit csinálj? De ez az első pont, hogy ma, most van a lehetőséged. És az alapján, hogy ahogy a mostod telik napról napra, tervezheted a jövőt, de a terveidnek megint óvatosnak kell lennie, mert azok Isten kezében vannak. De most mit csinálhatsz? A felelősségem teljes tudatában megteszek mindent, amit kell. Mondd meg, Uram, hogy mit kell tenni, és én megcselekszem. Ezt mondták a zsidók, amikor Mózes hozta a 10 parancsolatot. Bejött? Nem jött be, nem tudjuk megtenni, amit kell. Úgyhogy a törvény arra tanított minket, hogy szükségünk van segítségre. És ez az, ami az evangélium. Az evangélium az, hogy Isten éli az életet bennünk, velünk, bizonyos értelemben helyettünk. Nem úgy, hogy kihagy minket, hanem úgy, hogy összefor velünk, és a mi szabad akaratunk közreműködésével ő él helyettünk. Úgyhogy mi a felelősségem, hogy fogjam Isten kezét? Hogy hitben járjak. Ma. Nem holnap, az a jövő. Az egy illúzió. A tegnap elmúlt. Ma kell, hogy bízzak benne. Ha ma fogom a kezét, akkor ő ma vezet engem úgy, hogy minden a helyére kerüljön. Ő látja a jövőt, ő tudja, hogy mi fontos igazán, és mi nem, és hogyha fogom az ő kezét, azaz hagyom, hogy ő vezessen, akkor ő vezetni fog engem a tökéletes akaratában. A felelősségem a hit. Ma hinnem kell ő benne, és ő neki. És ha hiszek benne, és hiszek neki, akkor fogom a kezét. Mert akkor ő az atyám, aki fölnevel engem, mint herceget, és egy nap a trónjára ültet. Fognom kell a kezét. Olyan vagyok, mint egy bárány. A bárány nem kommandózik, nem megy világkörüli útra. A bárány követi a pásztort. A bárány a pásztor nélkül elpusztul. De ha a pásztort követi, akkor fűes legelőkre, csendes vizekre, egy ámulatos életre vezetődik. Oké? Azt gondolom, hogy ez a felelősségünk. És ha ezt a felelősségedet felvállalod, akkor az összes többiről Isten gondoskodik. Tehát amikor te fogod Isten kezét, akkor nem felelőtlen vagy a világi kötelezettségeiddel, hanem akkor vagy velük igazán felelős. Mert ez valahogy így néz ki Máté 6.33 szerint, hogy keresd először Isten országát és igazságát, keresd először Isten országát és igazságát. Hol van Isten országa? Itt. Ugye, ha itt nincs, akkor nincs sehol. Az ország, mi az ország? Az ország az a hely, ahol a király uralkodik, igaz? Mit jelent keresni Isten országát? Azt, hogy keresem azt a helyet, ahol Isten uralkodhat az életemben. Keresem Isten uralmát, ahol az ő uralma a szeretet uralma, a szerető atya uralma, aki fölkészít engem a trónra. Ő az uralmát arra használja, hogy felemeljen engem, hogy gyámolítson, hogy segítsen. A szülő uralma a gyereke felett. A férj uralma a felesége felett. Ezt mi férjek tudjuk, hogy ez egy kizárólag szeretetre használható uralom. Hogy? Hát úgy értem, ha...
Nem, az uralom.
Világos. Igen, tehát ezt akartam én is mondani. Tehát, hogy Isten, ha keresem először Isten országát és igazságát, akkor vagyok felelős. És mi történik a többi dologgal? A vers így folytatódik, minden egyéb ráadásban adatik meg nekem. Ezt érted? Mind az, amiért te a véredet adod, és azt mondod, hogy Uram, nincs időm követni téged, mert a véremet kell adnom a felelősségeimért, mindaz lekerül a válladról, és Isten azt mondja, hogy ha keresel engem, akkor én gondoskodom ezekről a részletekről, gondoskodom a családodról, az üzletedről, a pénzügyeidről, az egészségedről, mindent a kezembe veszek, és ráadásba adom neked. Persze lehet, hogy nem a te időbeosztásod szerint, lehet, hogy nem a te rövidtávú céljaid szerint, de helyesen, oké? Minden a helyén lesz idejében. Ugye az atyának megvan ez a szabadsága, hogy amikor a gyereke azt mondja, hogy már pedig így meg úgy, akkor ő azt mondja, hogy szeretlek, és minden rendben lesz, de nem így, és nem úgy, és nem most. De rendben van minden. És amikor felnő a gyermek, és visszanéz, akkor azt látja, hogy minden jól volt. Minden jól volt. Meg kell tanulnunk vezethetőnek lenni. És ha keressük először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban adatik. Tényleg ráadásban. Ráadásban. És ha minden egyéb túl nagy feladat neked, nem tudom, érted-e? A minden egyéb az egy isteni hatáskörbe való feladat. Nincs uralmad a körülményeid fölött, nincs uralmad egyetlen egy ember szabad akarata felett sem, nincs uralmad sokszor a saját szíved felett sem, nincs uralmad néha, ezt veszem észre még arra sem, hogy fölvegyem a tollat és leírjak egy pár értelmes mondatot, amivel történetesen a kegyelemet keresem. Nincs hatalmam Isten nélkül szinte semmi. Nevetséges. Önmagam karikatúrája vagyok. Tényleg. És ha láttok valamit, ami értékesnek tűnik, az csak Isten dicsősége. És így van a te életedben is. Ne sértődj meg, te is önmagad karikatúrája vagy, önmagadban, de Istennel pedig egy uralkodó, aki készül az örök korok korainak irányítására és vezetésére. Úgy, hogy miközben megnyeri az örökkévalóságot, ráadásban megkap mindent ezen a földön is. Tudsz-e jobb ajánlatot? Tudsz-e jobb üzletet? Még egyszer mondom, miközben a másik képlet elhordozhatatlan. Amikor megpróbálok mindent uralni, akkor valójában egy hegy alatt találom magam, amely agyonnyomni készül, és az élet a pillanatnyi dicsőség, és nem is tudom, büszkeség, de többnyire az elviselhetetlen teher váltakozásáról szól. Az összeroppanás határáról, aztán összeroppanásról, pillanatnyi győzelmekről, és egy nagyon nehéz helyé válik. Miközben a másik képlet az, amire teremtve lettünk. Nem tudom, férfiként ezt könnyebb érteni. Mi férfiak értjük, hogy nem tudunk sok dologra figyelni egyszerre. Nők ezzel jobban állnak. De én olyan vagyok, mint egy agyhalott. Ugye, egy agysejtem van, amivel elém teszel valamit, egy darabig bamba arccal nézem, hogy mi az, aztán elkezdem megérteni, elkezdek rajta gondolkozni, nagy, végre benne vagyok, tudod, van egy-két ötletem, de aztán mondasz, hogy mást, akkor arra bambulok rá, és ez megszűnik létezni. Úgyhogy gondolj bele, ilyen aggyal milyen nehéz lehet egy komplex életet élni. Egy dologra tudok figyelni. De ha az Isten, akkor azonnal minden a helyére kerül. Akkor fogom Isten kezét, és ő uralja az élet részleteit. Kicsit föl is gyorsítja az agyamat. 15%-os növekedést már elért. De a lényeg az, hogy rajta keresztül mindenről gondoskodom, miközben képtelen vagyok bármiről is gondoskodni. Amen. Most már biztos, hogy ugrott az efezusiakhoz írt levél. Pedig jó rész következett. A szerencs az, hogy ti is olvashatjátok. Tehát... Tessék? Házi feladat. Tessék mindig újra meg újra elolvasni. A második fejezet elejénél tartunk. De hát még csak 3 hónapja kezdtük el. Mi kapkodunk. De hát még... Mi nem... Tehát mi még fiatalok vagyunk és éretlenek. Úgyhogy azért itt rohanunk. Felszínesen átszaladtunk rajta.
Hát csak 70 évünk van,
úgyhogy... Igen, mi realistábbak vagyunk. Tudjuk, hogy bele kell húzni. Nagyon... Nagyon komolyan gondolom, hogy akkor tudod szabadon élni az életedet, ha nem félsz a haláltól. És még valami, hogy sokszor szentimentális kötődéseink vannak az életünk részleteivel. Nem halhatok meg, mert mi lesz a családommal. Ez egy jó gondolat. Tehát azt gondolom, hogy tényleg, főleg férfiként ott kell, hogy legyen benned a gondoskodás. De az élet és a halál Isten kezében van. Ha eljön a nap, amikor mennem kell, akkor az tökéletes lesz a családomnak is. Nem tudom, érted-e? Nem kímélhetsz meg senkit attól, amin át kell mennie ahhoz, hogy bevégezze a futását. Isten föl akar és föl fog nevelni minket. És a felnövésben nincs lecke, amit kihagyhatunk. Nem tudom, érted-e? Nem, az ötödiket nem szeretem. Az ötödik osztályt én nem jel. Negyedikből hatodikba megyek, mert hallottam az ötödikesektől, hogy az nagyon nehéz. Tehát nem. Tehát lehet, hogy megbukhatsz, és járhatod a negyediket egy párszor, de aztán mindenképpen jön az ötödik. És az ötödik nélkül nem jön a hatodik. Nincs mese. Nincs lecke, amit átugorhatsz. Ha Isten fel akar nevelni téged, ha nem akar megrabolni, ha mindazzá akar formálni, aki Krisztus, és aki te csak lehetsz, ugye, mert az ő képére formál minket, ő az etalon, olyanok leszünk, mint ő, nem tésztaszaggatóként, hanem a jellemünkben, oké? Okay? Gondolj bele, hogy milyen rosszul néznétek ki ti hölgyek szakálasan. Hát, jó, nem, viccelek. Tehát, hogy a jellemünkben, a spirituális, lelki képességeinkben olyanokká válunk, mint ők. 1000 arc, de egy jellem, egy szív. 1000 egyéniség, de egy jellem. Oké? A szeretet jelleme. Krisztus. Úgyhogy, ha Isten nem akar megrabolni, akkor bizony ki kell, hogy akkor edzenie kell, akkor fegyelmeznie kell, ahol a fegyelmezés egyik képe az edzés. A sportolók, oké? Olimpiai bajnok akarok lenni. Oké, akkor kimunkáljuk benned az olimpiai bajnok képét. És ott van néhány dolog. Nem csak jól kell teljesíteni a versenynapon, hanem ott vannak jelenbeli dolgok, kitartás, kudarctűrés, fájdalomtűrés, türelem, hősiesség, harci szellem, spontanitás. Egy csomó dolog van, aminek ki kell munkálódnia, hogy mindaz lehess, aki vagy. És Isten így leckéről leckére visz előre. Úgyhogy ez az egyik lecke. És nem egy olyan, ami csak a mártíroknak van fenntartva. Nem, a mártír az más. A mártír az az, akinek egy döntésén múlik, hogy most lesz-e vége, vagy sem, ahol Isten azt mondja, hogy választhatod, megteheted, hogy az én nevemet választod az élet helyett. És ha ezt teszed, akkor mártír vagy. Persze ez sem a te döntésed. Isten vagy megadja neked a lehetőséget, hogy választhass így, vagy nem. Az is az ő tervében van. De a mártírok azt mondják, hogy nem fogom megtagadni Krisztust, inkább vállalom a halált. És meghalnak. És számukra az örökké valóságban lesz egy külön korona, ami azt jelenti, hogy az örök korok korain át látni fogjuk, hogy ők egy ilyen döntést hoztak. És talán nem az a döntés a nagy dolog, hanem mindaz, ami mögött van, amit jelent, hogy így jártak Istennel. De az, hogy a kereszthordozás, a keresztény hétköznapok része, az mindannyiunkra érvényes. Értem? Azt mondja Jézus, hogy aki nem tagadja meg önmagát, és nem veszi föl a keresztjét naponként, nem lehet az én tanítványom. Ez az. Erről sokat beszéltünk már. A kereszt hordozása nem egy vallásos fogalom, hanem a kivégzésre való készülés. Csak azok számára, akik esetleg nem hallották. Ugye a kereszt csak számunkra egy vallásos fogalom. Az ókori Rómában úgy lehetett mondani, hogy gázkamra, vagy kötél, vagy giotin. Aki nem teszi a fejét a giotinba, nem lehet az én tanítványom. Aki nem áll föl a sámlira, és köti a kötelet a nyakára, és rúgja ki maga alól a sámlit, nem lehet az én tanítványom. Aki nem megy be naponként a gázkamrába, nem lehet az én tanítványom. Aki nem veszi fel, ugye azok hordozták a keresztjüket, akik mentek a kivégzésre. A keresztet a kivégzés helyére az elítélt vitte. A kereszt hordozás azt jelenti, hogy naponta mész a kivégzésedre. Hogy katona vagy, aki elszámol az élettel és vállalja a halált, azért, hogy megtehesse, amit kell. Oké, ez Jézus nélkül, a vele való együtt élés nélkül rettenetes, mert ez csak veszítésről szól. De a kereszt felvételének pillanatában nem veszítésről beszélünk önmagában, hanem nyereségről. Lemondok arról, hogy önmagam gondoskodjam önmagamról, az emberi szükségeimről, és ehelyett vállalom azt, hogy Isten gondoskodjon rólam és az emberi szükségeimről. Oké, mondok egy példát. Lehetséges-e számodra felmenni a Holdra és körülnézni? Ha most fognánk téged, a te fizikai testedet, és valamilyen teleportációs rendszerrel fölkatapultálnánk a Holdra, nagy élmény lenne? Szörnyhalált halnál abban a pillanatban. Mert a te erőd arra, hogy fenntartsd önmagadat, nem elég nagy ahhoz, hogy a levegőhiány, a gravitáció hiánya, a borzasztó hideg vagy a hihetetlen hőségnek ellenálljon. A te erőforrásod arra, hogy fenntartsd az életedet, nagyon korlátozott. A kereszthordozás azt jelenti, hogy lemondok a saját erőforrásaimról, és ezeket Isten erőforrásaira cserélem. Isten erőforrásai elég vagyok-e, hogy örökké életben tartsanak? Amikor átléptünk az életből a halálba, amikor a mennyben leszünk, amikor az új testünkben leszünk, elmehetünk-e majd a Holdra körülnézni? Lehet, hogy néhányan nem vagytok ezen szinten képzettek. A válasz az, hogy igen. A fizikai világ minden erejével a talpunk alatt lesz. Tehát nem lesz olyan hatalom, amely fölötted állna, kivéve Istent, ő pedig a gyermekeként, illetve a feleségeként, illetve a saját testeként fog kezelni. Azaz gyakorlatilag a lét legmagasabb hatalmi tekintélyét Isten és az ember fogja képviselni. Ezt el se tudod képzelni. Ugye te nem tudod, milyen kategóriákról beszélünk. De a lényeg az, hogy amikor fölveszed a keresztedet, akkor nem veszítesz, hanem nyersz. Akkor a lelkedet arra tréningezteted, hogy a te korlátolt erőforrásaid alapján gondolkozva, vagy ahelyett, hogy az alapján gondolkozol, elkezdj a valódi, az örökkévaló erőforrásaiddal gondolkozni. Nem tudom, ez így érthető-e. Ez most ugye egy mentális gyakorlat, amit a spirituális, illetve az emberi kapcsolataink, a lelki dinamikáik szintjén azonnal meg is tapasztalunk, tehát aki fölveszi a keresztjét, az ugyan nem tud elmenni a holdra még addig, amíg ebben a testben él, de azt veszi észre, hogy az aggodalom eltűnt. Hogy a halálfélelem nincs ott. Hogy a kényelmetlenség, a körülmények fenyegetése ilyen nevetségessé válnak. Tehát, hogy most mi lesz? Tehát, hogy nem fogjuk tudni kifizetni a villanyszámlát. Ki le nem tolja? Ugye, lehet, hogy lekapcsolják a gázt. Hát, úgy értem, vettem egy elektromos hősugárzót, majd befűtünk. A villanyt is lekapcsolják. Hát akkor még az utolsó pénzemből veszek egy fatüzelésű kis kazánt, amit az egyik szobába beüzemelünk, és majd akkor fával fűtünk. Úgy értem, ezek csak körülmények. Nincs ami rettentsen. Egyetem a körülmények változhatnak, mit számít, hogyha a lényeg rendben van. És ugye a baj az, hogy a világi ember a körülményeiből meríti az identitását. Az, hogy én mindig ki tudom fizetni a villanyszámlámat, jelenti azt, hogy én egy rátermett, képes és jó módban élő ember vagyok. Ahogy ezt elveszett tőlem, összeomlik az énem és mindenem. Ki vagyok szolgáltatva egy nyomorult körülménynek? Miközben Isten azt mondja, hogy nem akarom, hogy bárminek a rabja legyél. Azt akarom, hogy felelős legyél, de nem mint rab, hanem mint szabad ember. Azt akarom, hogy fizesd ki a villanyszámládat, de nem azért, mert rettegsz tőle, hanem azért, mert méltósággal és dicsőséggel élsz, és azt mondod, hogy megvan erre a szabadságom, hogy megdolgozzak érte, hogy kifizethessem. Nem tudom, érted-e a különbséget? Hatalmas különbség. Úgyhogy legyetek szabadok. Legyetek férfiak. Legyetek emberek. Attila. Nem biztos. Az öngyilkos, a keresztény ember nem lesz öngyilkos. Miközben nem fél a haláltól, nem keresi a halált. Jó a gondolat, tehát valójában én azt hiszem, hogy az öngyilkos arra gondol, hogy szabadulni akar a körülményeitől, nem akarja tovább elviselni az élet szorítását, az élet fájdalmát, igaz? Valószínűleg ez lehet, és azt mondja, hogy amikor átlép majd a halálba, ezzel egy dolog biztos megtörténik, megszabadul mindettől. Ami itt nagyon csalóka az, hogy nem gondol arra a felelősségére, hogy mi vár rá a halál után. Mert az öngyilkosság, a halál csak a hívő számára egy ámulatos élmény. Ugye, és igazából nagyon köszönöm neked ezt a kérdést, mert mindjárt megengedem, csak ezt az egy gondolatot hagyd tegyem ide, hogy ugye a halál azért is rettenetes, mert az elválasztottságot jelenti, a végső elválasztottságot. A nem hívő ember számára nem csak a testétől és a földi kategóriáktól, hanem Istentől is. Ugye mi hiszünk a mennyben, és hiszünk a pokolban. És a halál vagy a pokolba, vagy a mennybe vezet, vagy az örök életbe, vagy az örök halálba. És amiért az öngyilkosságra én nagyon haragszom, mint megoldásra, az, hogy nagyon sokan a felelősségüket az élet keresésére nem vállalják föl, hanem csak menekülnek. És a meneküléssel sokszor pokolra ítélik magukat. És úgy látom, hogy volt még a kérdésednek egy másik oldala, ami... Ez egy érdekes gondolat, ugye? A megtérés szó azt jelenti, hogy új felismerésre jutás. Ugye a szó nagyon szorosan kapcsolódik a keresztény megtéréshez, ahhoz, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját. Ilyen módon az öngyilkos nem feltétlenül tér meg. De hogy új felismerésre jut, az biztos. Tehát átkerül egy másik mentális állapotba, ahol megmeri tenni ezt a lépést, ahol azt mondja, hogy elszámoltam mindennel, és kilépek ebből. Igen, igen. Mondjuk azt, hogy az a mentális állapot, amivel az öngyilkos kiugrik az ablakon, bizonyos értelemben, és itt mondom, nagyon hasonló lehet ahhoz, amikor mi fölvesszük a keresztünket. Tehát tényleg az az állapot, amikor elszámolok az élet dolgaival, átkerülök egy másik megértésbe, és ez alapján kezdek cselekedni. Amit nagyon ki kell hangsúlyoznom, Attila, és ne haragudj, hogy ezen lovagolok, de van egy nagyon komoly felelősségünk, az, hogy ez a mentális állapot egy becsapottságon is alapulhat, ahol nem veszek tudomást arról, hogy van egy megváltó, ahol pokolra juthatok, ahol nem kéne meghalnom csak a problémáim miatt, mert a problémáimra van egy jobb megoldás. Tehát ez lehet egy ilyen becsapott, egy ilyen vak állapot, amivel kiugrik valaki, de lehet egy olyan pillanat is, amikor valaki fölveszi a keresztjét, és azt mondja, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem, vállalom azt, aminek jöjjön, aminek jönnie kell, és katonaként kiugrok a lövészárokból, és szaladok. Igen. Igen. Bizonyos értelemben igen. Igen, ez a különbség. Aha. Úgyhogy a mártír nem, tehát az a mártír, aki mártír lehetett volna, de nem vállalja, nem veszíti el az üdvösségét, vagy valami ilyesmi, csak kihagyott egy hitbeli lehetőséget. De nem, amit Attila mond, én azt gondolom, hogy értem. Itt mondom, azt a különbséget akarom kihangsúlyozni, hogy a keresztény halál megvető bátorsága más alapokon nyugszik, mint a hitetlené. A hitetlen valószínűleg egy menekülésben, talán egy rettegésben, egy elkeseredésben cselekszik, a hívő meg szabadságban. Azt mondja, hogy mit nekem a halál? Nem nagy kérdés. Uram, ha azt akarod, hogy menjek, megyek. Minden reggel elszámolok vele, minden reggel úgy vágok neki a napnak, hogy ez az utolsó. És most, hogy meg kéne, hogy tagadjalak, érzem, hogy nem fogom. Úgy értem, itt vagy, jelen vagy, itt van az az erő, amivel megtehetem, hogy úgy döntök, hogy nem fogom. És rendben, hazamegyek. És Pál ír erről, és ezt felolvasom, ez az utolsó, és aztán elengedlek titeket, illetve hadd mondjam azt, hogy lesz egy kis beszélgetés itt, tehát nem nagy rep, hanem ahogy befejeztem, vége van, mondunk egy imát, de aztán én itt maradok, és akik szeretnétek még beszélgetni velem egy picit, kérlek üljetek közelebb, és itt rögtön folytatjuk, jó? De Filippi 1.21-ben mondja azt, hogy mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ez milyen érdekes mentális állapot. Nekem az, hogy élek, az, hogy ismerem Krisztust és közösségben vagyok vele. Élni annyit jelent, mint belenézni az ő szemeibe. A szerelmesek élik ezt át sokszor. Oké, mit nekem bármi, hogyha a szerelmemmel vagyok, igaz? Az élet nekem a másikkal való kapcsolat. És ugye, ha ez egy Istennel való kapcsolat, akkor ez bizony gondoskodik minden másról. Hisz ugye a feleségem nem tudja önmagában fenntartani az élet összes többi aspektusát, de Isten igen. Tehát ha őrá fókuszálok, akkor bizony az élet az tényleg le van rendezve. Az élet nekem Krisztus. És ez nem egy fanatikus gondolat, hanem egy realista, sőt üzletileg józan gondolat. Világítani annyi, mint bedugni a rendszert a konnektorba. Élni annyi, mint fókuszálni Istenre, és akkor megvan minden ahhoz, hogy a dolog működjön. A meghalás meg nyereség. Úgy értem, ha most meghalnék, nem veszítenék semmit. Sőt, azt a fölösleges sallangot, amit itt hordok magammal, a fizikai testemmel, a körülményeimmel, végre megszabadulnék tőle. Nem veszítek semmit, ezt mondja. Meghalni nyereség. Elég szélsőséges gondolkodás, de itt kiegyensúlyozza, figyelj. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Tehát azt mondja, hogy felelős vagyok, miközben szuper lenne meghalni, nem akarok, nem kell elmenekülnöm az élet elől, mert valójában van erőm arra is, hogy éljek, sőt akarok élni, mert szolgálni akarok a többi ember felé. Még dolgom van itt, és a dolgom miatt maradok. Illetve zavarban vagyok, nem tudom, melyiket válasszam. A keresztény nem menekülésből akar meghalni, hanem szabadságból. És mert olyan ereje van, olyan élete van, ezért akár életben is maradhat, azt mondja. Itt olvasom tovább. Azt mondja, szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni. Ez az, amit tenne, ha megtehetné. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Van még dolgom itt. Van családom, vannak emberek, akik még nem hallottak az evangéliumról, vannak testvéreim, akikbe még be akarok fektetni. Dolgom van itt még. Katona vagyok. Kész vagyok meghalni, de nem főbelövöm magam a lövészárokban, hanem kiszaladok, és megteszem mindazt, amit tehetek azért, hogy a cél, amiért éltünk, beteljesüljön. és itt mondja 24, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindannyiotokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Úgyhogy ez azt hiszem a helyes bibliai kép, de a Attila felvetése nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt. Oké. Kérdés, hozzászólás? Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk neked az életért, amit kaptunk tőled, az örök életért, ezért a minőségért és a hosszáért, elég hosszú. Arra kérünk, hogy segíts nekünk ebben az életben élni, ebben a minőségben, ebben az erőben, ebben a szabadságban. Add nekünk, hogy ne féljünk semmitől, csak tőled. Csak téged féljünk, semmi mástól, senki mástól. És ha van még valami a lelkünkben, ami megrabol minket, ha találsz bennünk bármi álnokságot, akkor azt vedd el tőlünk. Ha rossz irányba néz a szívünk, fordíts meg minket. Csak végezd el azt a mély munkát, amely nélkül sosem válhatunk éretté, sosem válhatunk felnőtté. Kívánjuk ezt, vágyakozunk hozzád, szeretnénk a képedre formálódni. A te idődben, a te módodon, ahogyan azt te jónak látod, de használj mindent, mindent a jóra az életünkben. És mi keressük először a te országodat és igazságodat, és minden egyebet adj ráadásban. És tiéd lesz a dicsőség, miénk pedig a hála és az öröm. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még sosem békélt meg Istennel, hogy még az első lépést sem tette meg, lehet, hogy most van itt az idő. Ez egyszerű, ez könnyű. Isten ajándékba ad mindent. Semmi más nem kell tenned, csak egyszerűen elfogadnod Jézus Krisztust, mint azt, aki meghalt helyetted, aki meghalt a te hibáidért, a te bűneidért, aki magára vállalta azt a büntetést, amit neked kellene, vagy kellett volna elhordoznod. És csak egyszerűen mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess itt a földön, amíg élek, nevelj fel engem, tégy engem érett emberré, és ha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe, hogy örökké élhessek veled. Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.